Kedves hallgatom! Az Úr Jézus Krisztus környezetében élőkre nagy világosság ragyogott ott Galileában, és Jézus jelenléte fokozta felelősségüket. Sok csodájának tanúi voltak, de nagyon kevesen fogadták el őt, mint megváltójukat. Később, ahogy majd Máté evangéliuma 11. részének 20. versétől a 24. verséig olvassuk, ítéletet hirdet fölöttük, amikor ezt mondja: jaj neked, Korazin! Kapernaumban Jézus folytatta a munkát, éppen ott, ahol keresztelő János abbahagyta. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Máté evangéliuma, 4. rész, 17. vers. Jézus üzenete ez volt: térjetek meg, forduljatok meg, jöjjetek hozzám, mert elközelített a mennyek országa. A király személyesen jelent meg. Ő nélküle nem lehetett volna köztük Isten országa. Mint ahogy már láttuk, a mennyek országa egyszerűen kifejezve a menny uralkodása a földön. Az Úr Jézus ezt hozta a földre egy napon. Ez a föld majd mennyországgá válik Izraelnek, egy földi népnek, és éppen itt érik el az örökké valóságot. Az egyháznak mennyei reménysége van, de földi reménysége is csodálatos, és ez az Ószövetség reménysége. Most pedig az Úr Jézus kezdi maga köré gyűjteni tanítványait. Figyeljük meg a következő verseket. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk: jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Máté evangéliuma, 4. rész, 18. és 19. vers. Az evangéliumokban az Úr legalább háromszor elhívja ezeket a férfiakat, vagy talán még pontosabban azt is mondhatjuk, hogy megbeszélést tartott Krisztus ezekkel az emberekkel. Az első találkozás Jeruzsálemben történt, ahogy az János evangéliuma első részének 35. versétől a 42. verséig föl van jegyezve. Második találkozásuk a galileai tengernél ment végbe, és nyilvánvalóan itt erről szól a följegyzés. Már azelőtt is látták őt, de akkor még nem hívta el őket, hogy vele legyenek. Most itt a galileai tengernél, amikor ismét találkozik velük, felszólítja őket, hogy kövessék. Aztán meglátjuk, hogy visszamennek halászni. Márk és Lukács adja meg a részleteket. Végül ismét elhívja őket, és ez már az apostolságra szól. Ebben az a csodálatos, hogy Jézus éppen ilyen embereket hív el. Mindig úgy éreztem, hogy mivel olyan tökéletlen embereket hívott el, mint amilyenek a tanítványok voltak, engem is föl tud használni, és téged is használhat. Nagyon bátorító annak ismerete, hogy nem kell szuperkeresztényeknek lennünk ahhoz, hogy ő fölhasználjon minket. Talán nem tesz téged emberek halászává, ha nem a halászatban forgolódsz. De bármilyen foglalkozásban légy is, ő föl tud téged használni. Bármilyen legyen is a talentumod, ha átadod neki, akkor fölhasználhatja. Évekkel ezelőtt gyülekezetemben egy asszony teljesen elnémult, amikor bizonyságot kellett volna tennie Krisztusról, de a legcsodálatosabb süteményeket tudta készíteni. nagyon sajnálkozott azon a tényen, hogy képtelen a bizonyságtételre, és egy napon így szóltam hozzá. Eszébe jutott-e már valaha, hogy az Úr azt akarja, hogy a gyülekezeti családban süteményeket készítsen? Ez nevetségesnek tűnhet, de mégsem az. Fontos tudnunk, hogy átadjuk magunkat az Úr Jézusnak. Az ő vezetése alatt nem mindnyájunknak ugyanazt kell tennünk, mert különböző ajándékokat ad. Krisztus testének sok tagja van, és mindegyiknek más és más a feladata. Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt. Miután tovább ment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát, és testvérét Jánost, amint a hajóban atyjukkal, Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és atyjukat, és követték őt. Máté evangéliuma, 4. rész, 20., 21. és 22. vers. Ezek nagyon érdekes emberek, és jobban megismerkedünk velük, amint tovább haladunk, különösen amikor látjuk őket a többi evangéliumi följegyzésben is. Most gondolj arra, hogy ekkor Jézus Izrael északi területén tartózkodik. Azután bejárta egész Galileát, tanította zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. Máté evangéliuma, 4. rész, 23. vers. Figyeld meg, hogy Jézus tanít zsinagógáikban, és prédikálja Isten országának az evangéliumát. Mit jelent ez? A királyság evangéliuma örömhíre érkezett meg a király személyében. Most elfogadhatják, és magukévá tehetik. Ő gyógyíthatja testi betegségeiket is. Barátom, ezer meg ezer ember volt abban az időben, akiket Jézus meggyógyított. Máté különösen ismerteti ezt velünk. Ha figyelmet fordítunk a szövegre, rájövünk, hogy nem csak néhány elszigetelt esetben, hanem ezer és ezer ember esetében történtek gyógyulások. Ezért nem vonták kétségbe soha még Jézus ellenségei sem az ő csodáit, hiszen túl sok csoda történt, amit nem tudtak letagadni. Ezen a mi vidékünkön nagyon sok hitgyógyító állítja, hogy emberek ezreit gyógyította meg, de nem látom ezeket az állítólag csodálatosan meggyógyultakat, legalábbis még nem kerültek az utamba. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávitték a sokféle betegségtől és kintól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holtkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. Máté evangéliuma, 4. rész, 24. vers. Figyeld meg, hogy tömegekről van szó. Nagy sokaság követte Galileából, a tíz városból, Jeruzsálemből, Judeából és a Jordánon túlról. Máté evangéliuma, 4. rész, 25. vers. A tíz város területén tíz város feküdt Galilea északkeleti részén, a Jordán folyótól keletre. Már lehetőségem nyílt azoknak a városoknak a meglátogatására. Emberek tömegei mentek Jézushoz Jeruzsálemből és Júdeából, Palesztina legdélibb területéről és a Jordánon túlról, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy messzeségből Jézus köré igyekeztek. Jézus Észak-Palesztinában végezte szolgálatát. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Máté evangéliuma nem igyekszik Krisztus életének kronológiai sorrendjét bemutatni. Evangéliumában királyként láttatja Jézust, és igyekszik megismertetni a királyt és követeléseit Izrael népével kapcsolatban. Ezt fontos megfigyelnünk. Ha nem követjük nyomon Máté evangéliumának az irányát, akkor eltévesztjük az evangélium célját. Jól lehet, a hegyi beszéd mindegyik fejezetét külön-külön megvizsgáljuk, először tekintsük át, mint egészet. Az Úr Jézus négy fő beszédet mondott. Máté följegyez közülük hármat. A hegyi beszédet az 5., 6. és 7. fejezetben, a titokzatos példabeszédek gyűjteményét a 13. fejezetben, és az olajfák hegyén mondott beszédet a 24. és 25. fejezetben. A hegyi beszéd a király kiáltványa. A titokzatos példázatok gyűjteménye megadja nekünk a mennyek országának az irányát azután, miután Krisztust elutasítják. Az olajfák hegyén mondott tanítás profétai jellegű, és előre tekint a jövőbe. Van egy negyedik nagyobb beszéd is, amit János evangéliuma jegyez föl, és ami új igazságokkal és kapcsolatokkal foglalkozik Krisztus halála, feltámadása, mennybe menetele és közben járása tekintetében. Mi szorosan kapcsolódunk ehhez az utolsó tanításhoz. Míg a hegyi beszéd Máté evangéliumának 5., 6. és 7. fejezetében található, kivonatai megvannak a többi evangéliumban is. Nem valószínű, hogy az Úr ezt csak egyszer mondta el. Ismételte az igazságok nagy részét, és valószínűleg sokszor elmondta azt, amit hegyi beszédnek ismerünk. Lukács evangélista ennek csak egy részét jegyzi föl, és említi azt a tényt, hogy Urunk lejött és megállt egy síkságon, jelezve, hogy ez egy másik alkalommal ment végbe. Őszintén szólva, Máté följegyzése valószínűleg csupán része a hegyi beszédnek. Úgy gondolom, hogy ami Urunk sokkal többet mondott, mint ami előttünk áll. Mégis ezt a mi okulásunkra és mai megismerésünkre adta. E szakasz bevezetéséül két tényt kívánok megemlíteni. Az egyik az, hogy a legbaloldalibbak és a legjobboldalibbak nem a politika világában, hanem a teológusok között találhatók, akik szélsőségesen magyarázzák a Szentírást. Ez különösen világosan látható a hegyi beszéd értelmezésében. A legbaloldalibb liberális teológusok a hegyi beszédet evangéliumként, örömhírként kezelik. Úgy mutatják be, bár nem mondják ki, mintha csak az volna egyedül fontos a Szentírásban. Évekkel ezelőtt kézilabdáztam egy nagyon liberális gondolkodású lelkipásztorral, aki később híres vezetője lett a liberális szárnynak. Egy napon azt mondta, hogy a Bibliából csak a hegyi beszédre van szükségünk. Még odáig is elment, hogy kijelentette, hogy csupán az aranyszabály lényeges, ahogy azt Máté evangéliuma 7. részének 12. versében olvashatjuk. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Aki azt mondja, hogy ez az egész Bibliának a lényege, annak talán ez jól hangzik, de csupán kegyes szólam. A kérdés nem az, hogy vajon úgy érzed-e, hogy a hegyi beszéd a te vallásod. A kérdés ez, vajon megéled-e? Ez a leglényegesebb kérdés, és erről később még többet is szólunk. Akik a keresztény tanítást a hegyi beszédre szűkítik, a liberalizmus nagyon széles körét képviselik korunkban. De kérlek, figyeld meg, hogy a keresztény evangélium tartalma nincs benne a hegyi beszédben. Például semmi szó sincs Krisztus haláláról és feltámadásáról. Még Pál is ezt mondta a korintusiaknak, mert én elsősorban azt adtam át nektek. Mi volt az az üzenet? A hegyi beszéd? Nem. Pál világossá tette, hogy az evangélium tartalma a következő, hogy tudni illik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Első Korintusi levél, 15. rész, 3. és 4. vers. Barátom, az evangélium nem a hegyi beszédben van, és ez az oka annak, hogy nagyon sokan állítják, hogy az az ő vallásuk. E tan prédikálása több képmutatót hoz létre az egyházban, mint bármi más. Csak szólam az, amikor ezt mondják az emberek, a hegyi beszéd alapján állok. Ha valaki őszintén elolvassa a hegyi beszédet, megállapíthatja, hogy nem aszerint él. Barátom, ha a hegyi beszéd Isten mértéke, és tényleg az, és nem tudjuk teljesíteni, akkor mit csinálunk? Van-e megváltód, aki irgalmát kiterjeszti rád? Ismered-e őt, aki kinyúlhat utánad kegyelmében, és megmenthet téged, amikor hitedet belé helyezed? A keresztény tanításnak a hegyi beszédre való zsugorítása olyan magyarázat, amit a Szentírás nem enged meg semmilyen körülmények között. Aki ezt teszi, az a legszélsőségesebb baloldali nézetet vallja. Van aztán a szélsőséges jobboldali szemléletet képviselők tábora. Ez a csoport a hegyi beszédet úgy kezeli, mintha fekete himlő volna. Semmit nem foglalkoznak vele. Azt a benyomást keltik, hogy valami erkölcsi rossz van benne. Ez a csoport úgy ismeretes, mint a túlzottan korszakos elméletet hirdetőknek a tábora. Ne érts félre, én is a korszakos elméletet vallom, de nem tartozom a túlzók közé. Ők azt állítják, hogy ma egyáltalán nem használhatjuk a hegyi beszédet. Lényegében az egyikük azt mondta nekem, hogy az úri imádság ma semmit sem használ nekünk. Ez az ember kiemelkedő személy volt, és miután ezt a nyilatkozatot hallottam tőle, sorozatot tartottam a hegyi beszédről és az úri imádságról. Lényegében írtam is egy könyvet Imádkozzunk címmel, amely a mi atyánkkal foglalkozik. Igenis, hasznos ez a mi korunkban. Ez értünk van a Bibliában. A szélsőséges jobboldaliak teljes egészében ki akarják törölni. Igaz, nincs evangélium a hegyi beszédben, és valóban tragikus, ha azt az újjá nem született embernek úgy mutatják be, mint a viselkedés mértékét, és azt mondják, próbáljon aszerint élni, és keresztyénnyé válik. A hegyi beszéd fölmagasztosított törvény. Az ember nem tudta megtartani az ószövetségi törvényt. akkor miként tudja megtartani a hegyi beszédet a maga erejéből, amikor az még magasabb fokú üzenet? Ugyanígy igaz is, hogy a keresztény életmód nem található a hegyi beszédben. Ez erkölcsöt ad anélkül, hogy megadná hozzá az erőt. Csak a bennünk lakozó Szentlélek ereje által élhetjük meg a hegyi beszédben tanított igazságokat. Pál apostol ezt mondja, amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el, a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Római levél, 8. rész, 3. és 4. vers. Ezt a tanítást nem találod a hegyi beszédben. Ez semmit sem tartalmaz a Szentlélek szolgálatáról. Mégis nagyon magasztos erkölcsi mértékeket és gyakorlatokat tükröz, amelyek nem ellentétesek a keresztény élettel. Lényegében ez kifejezi Krisztus gondolatát, amelyet a kereszténynek is magáévá kell tennie. Az itt lefektetett nagy alapelvek hasznosak a kereszténynek a tanulmányozásra, a megismerésre, de sohasem tudja elérni azokat a saját erejéből. Máshova kell mennie a szükséges erőért. Ami a hegyi beszédben van, az egy csodálatos elektromos izzó, de nincs meg az az áramfejlesztőd, amely létrehozza a világításhoz szükséges energiát. A világosság, és nem az izzó a fontosabb. Imádkozzunk! Kegyelmes édesatyám! Köszönöm, hogy a hegyi beszédet is megőrizte a Szentírás. Segíts, hogy annak alapelveit megismerjem, és Szent Lelked ereje által gyakoroljam mindennapi életemben. Ámen.